A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten népe, Isten beszédét olvasom nektek János evangélium a 20. részéből. A 20. rész 24. versétől a 29. versig. Az előbb idézett történet ez, Tamás találkozása Jézussal. Így szól hozzánk Isten beszéde. Tamás pedig egy a 12 közül, akit ikernek hívtak, éppen nem volt velük, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá, láttuk az Urat, ő azonban ezt mondta nekik, ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjammal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét bent voltak a tanítványai, és Tamás is velük. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, Tamás, hiszel? Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Urunk, köszönjük, hogy ugyanúgy, mint Tamás, jöhetünk hozzád, és köszönjük, hogy te biztosítottál afelől bennünket, hogy nem vetsz meg bennünket kétségeskedéseink miatt. De megvalljuk, Urunk, hogy sokszor hitetlenségbe és keménységbe torkolik a mi kétségeskedésünk. Megkeményítjük magunkat és a szívünket, és életformánká válik ez. Bocsáss meg ezt nekünk. És köszönjük, hogy úgy, ahogy Tamást nem engedted, hogy életformává váljon számára ez a hitetlenkedése, hogy minket sem engedsz bele ebbe a reménytelenségbe. Köszönjük, hogy nekünk szól ez a történet, és kérünk, hogy te szent lelked által hadd lehessünk őszinték magunkhoz, és őszinték hozzád is, amikor átgondoljuk, amikor megvalljuk azokat a dolgokat az életünkben, amik kérdések, amikben hitetlenkedünk, amiben nem jutottunk bizonyosságra, ami bánt bennünket, ami keményíti a szívünket. Urunk, add, hogy ezt meg tudjuk majd vallani, add, hogy most ezt meg tudjuk látni, és hogy te általad, Jézus, választ is tudjunk kapni. Köszönjük, hogy kihoztál bennünket most a hétköznapokból, és köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, hiszen a te házad, Jézus, az imádság háza, és azért jöhetünk ide, hogy a mi terheinket letegyük, te felszabadítsd a lelkünket attól a sok félelemtől és szorongástól, haragtól és keserűségtől, amit hétköznapjainkban összeszedünk, illetve engedünk magunkon, hogy elhatalmasodjanak rajtunk. Könyörülj, Urunk, add, hogy föl is tudjunk szabadulni. Légy jelen közöttünk a te szent lelked által. Jelenj meg, Jézus, és a te igéd adjon választ, Urunk, kétségeinkre. Hallgass meg bennünket, Atyánk, Jézusért kérünk. Könyörülj rajtunk. Amen. Isten szeretett népe, Istennek az a beszéde, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, amely hozzám is szólt János evangélium a 20. részéből, Jézus és Tamás történetéből. Újra olvasom a 27. verstől a 29. verseket. Így szólt Tamáshoz Jézus, ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felelt, én Uram és én Istenem. Jézus így szólt hozzá, mivel látsz engem, hiszel, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Az örökkévaló Úr tegye áldottá és gyümölcstermő igét, ami szívünkben foglaljunk helyet. Isten szeretett népe, kedves vendégeink! Úgy ismerjük ezt a jól ismert történetet, amit felolvastunk, mint a hitetlen Tamás története, és általában húsvétkor, húsvét valamelyik napján fel is szoktuk ezt olvasni. De húsvétkor ünnepeljük és emlékezünk a feltámadás tényére, és ez emlékeztessen bennünket arra is, hogy hány napunkat éljük úgy, hogy feltámadás nélküli a hitünk. De tudjuk, hogy az általunk hitetlennek nevezett Tamás sem maradt végül hit nélkül, sőt nem is lehet őt hitetlennek nevezni, ahogy mondtuk is, hiszen csak kétségei voltak. És ezeket a kétségeit nem palástolt el, hanem őszintén megvallotta a környezetének, megvallotta barátainak, az apostoloknak, és azt mondta, hogy ő nem jut addig bizonyosságra, amíg nem találkozik Jézussal, és nem kap tőle választ a kérdéseire. És ahogy elolvasjuk a történetet, úgy foglalhatjuk össze, hogy Tamás hitének szilárd megalapozását a feltámadás hit jelentette. Az ő személyes hitének a szilárd megalapozását a feltámadás hit jelentette. Ez a történetnek az éle és a legnagyobb súlya. Nem az jelentette az ő hitét, hogy elhiszi, hogy van Isten. Mert még Jézus is, akivel ő találkozott, aki ott járt közöttük, akit ismert, még a názáreti Jézus is ezt mondta, hogy van Isten, tehát akkor biztos van, sőt azt mondta magáról, hogy Isten fia, tehát akkor biztos, hogy jól mondja, elhiszem, hogy van Isten. Sőt, még csak nem is a hegyi beszéd szép tanításai alapozták meg az ő hitét, amiben Jézus tanította őket imádkozni, mi atyán ki vagy a mennyekben, vagy éppen Jézus törvény magyarázata, vagy hogy kinyitotta az egész ószövetségi szentírás, a Héber Bibliának a titkait, és az írások alapján bebizonyította nekik, hogy ő az Istentől küldött messiás, a szabadító. Még csak nem is ez volt az ő személyes, szilárd hitének az alapja, hanem a feltámadás hit. Az, hogy találkozott a feltámadt élő Úrral. És ez minden élő reménysége. Ez a legnagyobb reménységünk. Persze furcsán hangozhat az, hogy minden élő reménysége ez. Hiszen nem tudjuk biztosan, hogy az állatvilágnak lehet-e ilyen reménysége. Szóval testvérek, kimúlt kedvenceitek helyzetéről valami keveset tudnék nektek prédikálni, bár, és ezt figyeljük, a római levél azt mondja, hogy az egész teremtettség várja, hogy megszabaduljon a romlandóságtól. Tehát az egész élő világ, az egész teremtettség, ez az élő bolygó, és az egész univerzum ezzel együtt, annak élettelen részei, meg élő részei mind várja, hogy megszabaduljon a romlandóság szolgaságától. Ez micsoda? Hát a halandóságtól. Ezt mondja az apostoli tanúságtétel. A teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. Mi az Isten gyermekeinek dicsőséges szabadsága? Itt a romlandóság, a jelenlegi romlandóság, azaz a halandóság világában. Ez a dicsőséges szabadság a feltámadás hit, az, hogy Jézus él, és ma is ugyanúgy számíthatunk rá, és itt jár közöttünk. Mert velünk együtt sóhajtozik a teremtett, az élő világ, várja, hogy újjá teremtessen, azaz, hogy megszabaduljon a halandóságtól, de ennek a reménységnek a képviselői azok, akik találkoztak Jézussal az életükben, az élő Úrral. És folytatja az apostol, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Ugye mi vagyunk a lélek első zsengéjét, akik a lélek első zsengéjét kapták, akik hiszünk, akikben munkálkodik a Szentlélek. Ugye még mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, azaz a testünk megváltására, azaz, hogy ez az egész isteni terv beteljesedjen, célba érjen. És az újjáteremtettségben mi is ott legyünk, ahol eltöröltetik a halandóság. Mert mondja az apostol, üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már láttunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Azt mondja az apostol tehát, hogy álhatatossággal várjuk ennek a hatalmas reménységnek a beteljesedését, mely minden földi reménységnél nagyobb, ez pedig a föltámadás és az örök élet. És miért nagyobb ez mindennél? Mert azt tapasztaljuk mindannyian, míg a legkisebb gyermekek is, akik közül vannak már, akik elvesztették nagyszüleiket, azt tapasztaljuk mi is, középkorúak és idősek, hogy az élet véges. És azt is tapasztaljuk, hogy mindannyian követünk el hibákat az életbe. Sőt, vannak olyan hibák, amik úgy terhelődnek ránk, mint bűnök. És vannak, amelyeknek egy részét nem tudjuk helyrehozni. És időnként elviselhetetlen súllyal nehezednek ránk. Törékenyek vagyunk, és romlandó a testünk. Betegségek célpontja. És az idő múlása is könnyen tönkreteszi. Persze mi is keressük a hosszú és fájdalommentes életet. De ha ez a helyzetünk valóságos, és pedig valóságos, mert mindannyian ezt tapasztaljuk, akkor hova megyünk tovább? Merre az út, testvérek? Ebből az alaphelyzetünkből. Keresünk bölcsességet, mint ahogy a pogány görögök is azt keresték? Vagy ahogy ma divatos, keressük a bölcsek kövét és az élet elixírjét? Hát, ha megtaláljuk, hát, ha lesz valami orvosi metódus, valami csodaszer, gyógyszer, hát, ha NASA kitalálja az életet mentő gyógyszert. Merre visz az utunk ebben a helyzetünkben? Jézus is hasonlóan foglalta össze a helyzetünket. Azt mondta, hogy ebben a helyzetünkben, ahol a végesség, a törékenység és a halál uralkodik, a zsidók jelt kívánnak, a pogányok, a görögök meg bölcsességet keresnek. De mit jelent ez? Hogy értette ezt Jézus, hogy a zsidók jelt kívánnak, a görögök meg bölcsességet keresnek? Hát úgy, hogy a zsidók, akik jóra való egyisten hívők, a zsidók jelt kívánnak. Azaz Isten tegyen csodát, változtassa meg a dolgokat, vagy mutasson nekünk valami bizonyosságot, hogy Jézus Krisztusban, aki magáról a messi, azt állítja, hogy ő a messiásunk, a szabadítónk, a megváltónk. Őróla tegyen nekünk valami olyan jelt vagy csodát, hogy biztosak legyünk benne. A pogányok meg ugye keresik azt a bölcsességet, ami az élvezetek maximalizálásához és a szenvedések minimalizálásához vezet. Hiszen erről szólt az ókori filozófiák egy része. Hogyan lehetünk olyan boldogok, olyan könnyű életünk, amiben az élvezetek, a boldogságok azok, amik túlnyomók részt betöltik, és ahol kevés a szenvedés. Hosszú, fájdalommentes élet. Mihez vezet? Van, akit ahhoz vezet ez, testvérek, hogy használd ki az életet. Van, akiket ahhoz vezet, hogy mindenféle wellness és mindenféle étrend kiegészítők és csodás eljárások alá vesse magát újra és újra, és erre költse el még a gyerekei pénzét is. Van, akit arra vezet ez, hogy hajj meg fiatalon, hiszen úgyis az idős élet az fájdalmas, nem kell megérni az idős kort, élj veszélyesen, és hajj meg fiatalon. Ez egy szó szerinti mai szöveg. Mihez vezet ez bennünket? Ne értsetek félre engem, nem az egészséges élet értelmetlenségére utalok. Mert az egészséges élet az kötelességünk és küldetésünk. Nekem is az kéne, hogy legyen jobban. Nemrég a kardiológusom mondta, hogy még lehetnék normális ember is. Megköszöntem neki, hogy ez igazán reményteljes, de igaza volt. Hát persze, jobban kell vigyáznunk az egészségünkre. Én nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy ez a fajta az élet elixírjének, a bölcsességnek, a filozófiának a keresése, az nem vezet sehova. Vagy csodavárásban vagyunk, hogyha Isten Isten, akkor mutasson csodát, vagy pedig ezen a téves úton járunk, mint a pogányok, mint a görögök. És csak annyi a célunk, hogy maximalizáljuk az élvezeteket, és minimalizáljuk a szenvedést a világban. Érzitek? Ez csupa filozófia és bölcsesség, de nem vezet sehova, mert a szomorú vég, a halált nem lehet elkerülni ezáltal se. És ebben a helyzetünkben, ebben a valóságos helyzetünkben mondja Jézus, hogy mutat nekünk egy nagyobb reménységet. Azt mondja Jézus, ha ezeket keresitek, jól teszitek. Persze, az ember törekedjen egészséges életre, keresse a valódi bölcsességet, mert a valódi bölcsesség tényleg bölcs életvezetéshez vezet. Hogyne, legyünk mentálisan, lelkileg egészségesek. De ez nem fog nektek reménységet adni. Mert a legnagyobb reménység, ami ezeknél is nagyobb, az az örök élet és a feltámadás Jézus Krisztus által. Ez minden földi reménység felett áll. Ez a holtak reménysége, ahogy Pál prédikált egyszer. Azt írta a rómaiaknak, hogy boldogok vagytok, hogy megismertétek az evangéliumot. Boldogok vagytok, hogy megismertétek az Isten hozzátok szóló örömhírét, ami Jézus Krisztus által jött el hozzátok. És hogy folytatja? Én a holtak reménységéről prédikálok nektek. A holtak reménysége pedig nem más, hogy Jézus az írások szerint megöletett, meghalt értünk a kereszten, de a harmadik napon az írások szerint föltámadt, és megjelent Péternek, és megjelent a 12-nek, és megjelent az apostoloknak, és megjelent több mint 500 testvérnek, akik közül még éltek egy páran akkor, amikor az apostol írta ezt. Amen. Ez az evangélium. Föltámadt, és megjelent, és él. Ez a legnagyobb reménység. Azaz a másik reménység, vagy nagyobb reménység, amiről az ige beszél, hogy Jézus áttörte az áttörhetetlen. Jézus áttörte a falat, és ez a fal pedig a halál, és az elmúlás. Ez az evangélium közepe. Innen indultunk ki, hogy a feltámadás hit vezetett végül Tamásnál személyes hitének teljes bizonyosságához. Rendes gyerek volt ez a Tamás szerintem. Hű maradt a tanítványi körhöz. Nem akadt le, vagy nem távozott el a tanítványok körétől. Ugyanúgy járt az apostolokhoz. Ugyanúgy hit Jézusban. Nem mondta azt, hogy akkor, amit Jézus eddig mondott vagy tett, az érvénytelen, azért, mert addig nem láttam Jézust, vagy nem látta föltámadva. Nem mondta. Csupán annyi volt a baj, hogy nem hitt abban, hogy Jézus valóban föltámadt. Járt a templomba, járt ugye az apostoli körbe, nem vált hűtlenné, hitt Jézusban, mindaz igaz, amit mondott, csak amíg Jézussal nem találkozott, addig nem hitt abban, hogy van föltámadás. És Jézus ugye nem bánt vele keményen a kétsége miatt, de nem hagyta, hogy a kétségei lerombolják a hitét. És testvérek, eddig lehet, hogy csak úgy hangzott, hogy én itt agitálok a feltámadás mellett. De itt jön az éle a dolgoknak, hogy te sem hagyd, hogy a kétségeid lerombolják a hitedet, hanem a kétségeid vezessenek a te hited megerősödéséhez, hogy olyan szilárd alapon nyugodjon meg a hited, hogy az ne omoljon össze, amikor tényleg jönnek a nehéz idők az életedbe. A kétségek ne megkeményedéshez, ne hitetlenséghez, ne a megkeseredéshez vezessenek. Ugye az apostol is figyelmeztet, amikor azt mondja, hogy ne hagyjátok, hogy a keserűség gyökere fölnevekedve kárt okozzon a ti hitetekben, mert ez elválaszt Istentől benneteket, hanem hogyha megszomorodtok, hogyha kétségeskedtek, akkor ez vezessen benneteket olyan megtéréshez, ami megbánhatatlan lesz számotokra, szilárd alapra épített, ami nem választhat el benneteket Istentől. Mert ha hagyod, hogy a kétségeid lerombolják a hitedet, akkor végül ez elválaszthat téged Istentől. Nem csak itt a földön, hanem a földi élet után is. De hogyha a te kétségeid kérdésekhez vezetnek, a kérdéseik pedig válaszokhoz, a válaszok kereséséhez, és ha megtalálod a válaszokat Jézus Krisztusban, akkor a te hited olyan szilárd lesz, hogy azt nem rombolhatja le, még a pokol kapui sem vehetnek rajta diadalt, sem emberi bölcsesség, mert szilárd alapra építetett Jézus Krisztus feltámadásának alapjára. Mi is ugyanolyanok vagyunk, testvérek, mint az antik görögök. Ugyanazok a kérdéseikre bólogatunk. Igen, valóban mindannyian vétkeztünk, és vannak elrontott dolgaink. Mindannyian találkoztunk azzal, hogy az életünk véges, hogy a halál fenyeget és betegségek könnyen összetörnek. Igen, mindannyian keressük azt, hogy hosszú és lehetőleg fájdalommentes legyen a földi életünk. De hogyha a Jézus nem támad föl a halálból, akkor nincsenek ezekre a kérdésekre válaszok, testvérek. Akkor nincsenek válaszok. Sőt, mondja az apostol, hogy akkor a ti hitetek is hiába való. De a feltámadás adja meg mindenre a választ. Az, hogy a mi hitünk nem hiába való, és hogy be fog teljesedni. Tehát a kétség helyett inkább válaszd a valószínűséget, hogyha már ilyen filozófikus útra tereltük ezt a témát. Ugye az a baj, hogy történelmi egyházaink, és sajnos ez a református egyházra is még mindig igaz egy kicsit, hogy a felvilágosodás gyermekei vagyunk, és mindenben csak a rációt, az értelmet, a megmagyarázhatót keressük. De hogyha Isten Isten, akkor mindenre csak magyarázható választ találhatunk? Hát maga az Isten, hogy ő van, és hogy ő áthat mindeneket, arra te tudsz racionális magyarázatot adni? Nem lehet, mert minden kategóriáját túl haladja az értelmünk minden értelmező, magyarázatot adó sémáját, struktúráját, kategóriáját meghaladja ez a tény, hogy van Isten, akitől van az élet. Nem találhatunk tehát mindenre racionális választ, de választ találhatunk, tényeket találhatunk. Mégpedig ez is ilyen tény, hogy Jézus föltámadt és él. Amikor a felvilágosodás kezdődött, akkor volt egy híres vita valahol 1600-as évek elején, nem akarom rosszul mondani, hogy hol és mikor volt, már nem emlékszem pontosan, és ott pont erről szólt a vita, hogy a mi kétségeinkben, mert hát a fölvilágosodott ember elkezd kétségeskedni, mit válaszunk? A kételyt vagy a valószínűséget? És az a vita akkor még azzal záródott, hogy mint bölcs filozófusok, meg akiknek van józan eszük, meg van logikánk, válasszuk inkább a valószínűséget, és azon induljunk el. De volt egy fiatal ember, úgy hívták, hogy Descartes. Ő szeminarista akart lenni, papnak készült. És azt mondta, hogy ő hagyja, hogy a kételj hatalmasodjon el rajta, és majd meglátjuk, hogy ez hova vezet. És mi történt ő vele és a követőivel? Felvilágosodás nagy filozófusai lettek. De a kételj és a kétség mindent lerombolt. Lerombolt minden kijelentést, amit Isten adott addig. Tehát hova vezetett? Sehova. Sehova. A kétséghez kezd, de sose a kételyt válasz, hogy azon menj tovább végig, és az lerombolja a hitedet, hanem válaszd a valószínűséget, és válaszd azt, hogy te fölrakod a kérdéseidet, és Jézus Krisztusban keresed rá a válaszokat. Kétségeid tehát vezessenek oda, hogy kérdéseket teszel fel, mert ahol kérdések vannak, ott lesznek válaszok, és a válaszok szolgálják hited megerősödését. Jézus azt mondja, boldog, akik nem látnak, és mégis hisznek. Hiszen nem ez lenne a lényeg, hogy tudjunk felszabadulni a lelkünk terhei alól, hogy ne félelmek, kételyek, és ne a szorongás között éljünk. Ez akkor jött el Tamás számára, amikor fölismerte, hogy kicsoda Jézus. És nem csak azt mondta, hogy az Isten fia vagy te tényleg, mint amit a római százados mondott Jézus keresztje alatt, hanem azt mondta, hogy én Istenem. Nem azt mondta Jézusnak, hogy én Istenem, felismerte Istent Jézusban. És felismerte azt, hogy maga Jézus a válasz. És az, hogy ő ott van, és valóságos testben megállt előtte, megmutatta a sebeit a kezein és az oldalán. Ez volt a válasz. És hogyha ez így van, akkor igen, megszabadulhatsz a kétségnek egy nyomasztó terheitől. Hiszen ezért jövünk a templomba is, hogy legyen egy hely, ahol föl tudjunk szabadulni. Hogy ez a fölszabadulás és a terhektől való megszabadulás szentélye legyen egy Isten tisztelet. És ez egyedül Jézus Krisztus által lehetséges. Aki engesztelő áldozat volt a mi bűneinkért a kereszten, de harmadnapon föltámadt az írások szerint, és él. És ma is ugyanúgy számíthatsz rá. És te is menj ugyanúgy a kérdéseiddel hozzá, mint Tamás. És fölismered Istent, és megkapod a válaszaidat. Így legyen mindannyiunk életében. Amen. Urunk Istenünk, elismerjük, hogy Te vagy az Úr és Isten. És a Te léted az meghalad minden emberi gondolkodási sémánkat és lehetőségünket. És köszönjük Istenünk, hogy Jézus Krisztus által Te valóságosan áttörted az áttörhetetlen falat, a halált. Dicsérünk ezért Téged. És köszönjük, hogy nem élhetünk tovább reménytelenségben, hanem minden élők reménysége töltheti be a mi szívünket. Köszönjük Jézus, hogy úgy szóltál Te is hozzánk most, mint ahogy Tamáshoz szóltál. És köszönjük, hogy úgy számíthatunk rád ma is, mint ahogy egykor rád számíthattak azok, akik között jártál, akiket útba igazítottál, akiket meggyógyítottál, akiken könyörültél, akiknek enni adtál. Urunk, dicsérünk ezért Téged. Köszönjük a Te kegyelmes szívedet, hogy nem vetsz meg bennünket kétségeskedő szívünk miatt, mert kegyelmesen a közelünkbe jössz, De köszönjük azt is, hogy nem akarsz kétségeskedőnek hagyni bennünket, mert te túlságosan szeretsz bennünket ahhoz, hogy így hagyjál bennünket, amilyenek vagyunk. És imádkozunk is, hogy ne hagyd, hogy a kételj mindent leromboljon. Ne hagyd, Urunk, hogy a kételjeink megkeményítsék a szívünket és az életünket. Ne hagyd, Urunk, hogyha haragszunk azért, mert nem értünk valamit, vagy valami nagyon fáj, hogy elhagyjunk téged, mert ez nekünk az örök halált jelentené, tőled való elválasztottságot, hanem inkább ments meg bennünket ebben a helyzetben, Jézus. Jövünk hozzád bűneinkkel, elrontott dolgainkkal. Megvalljuk előtted, hogy nincs mindenre válaszunk, nincs minden megoldás a mi kezünkben, és nem is tudunk mindent. De jó ez így, mert ha nem így lenne, ha nem jönnénk mi hozzád, úgy, ahogy mi tettük ezt sok-sok évig, mert azt gondoljuk, hogy mi tudjuk. De tudjuk, Atyánk, hogy van, amit csak te tudhatsz. És hogy az örök élet kérdéseire a válaszok csak te nálad vannak. És hogy a te beszéded lélek és élet. És enélkül nem tudjuk betölteni a lelkünk szomját. Bocsáss meg, hogy mi vagyunk azok, akik jelt kívánunk, akik bölcsességet keresünk, akik az örök élet elixírjét meg a bölcsek köve után futunk, sok-sok pénzt áldozunk erre, és sok-sok mindent megeszünk ezért. Urunk, bocsáss meg ezt nekünk, add, hogy az élet kérdéseire a válaszokat nálad keressük, Jézus. Könyörülj rajtunk. Hadd engedd meg, hogy jöhessünk hozzád. Hadd, hogy letegyük terheinket, letegyünk bűneinket, de felszabadíts azoknak nyomosztó terhe elől, mert nálad van a bűnbocsánat, és nálad van az örök élet. És ezért imádkozunk betegeinkért, ezért imádkozunk hozzád a mi gyászolóinkért, ezért imádkozunk hozzád azokért, akik eldobni kívánják életüket, vagy passzív módon már föl is adták, hogy te benne találhassanak életet, legyen emberük, akik te hozzád vezetik őket. Segíts meg bennünket, segíts meg magyar népedet, oly hiszékenyek vagyunk, oly sok mindent elhiszünk, hiszünk mi a technológiában, hiszünk mi mindenféle fejlődésben, csak éppen a te hatalmadban nem hiszünk eléggé. Bocsáss meg ezt nekünk. Légy segítségül a mi hitetlenségünkben. Adj nekünk hitet. Olyan hitet, ami tud találkozni veled, Jézus, aki feltámadtál. Add, hogy megtaláljuk ezt a boldogságot. Azoknak a boldogságát, akik nem látnak, de hisznek. Könyörülj rajtunk, hallgass meg bennünket. Amen. És pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságán. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség Isten népének és szeretet hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.